Folytatódik az Aréna, a műsor mai vendége Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára, akivel az elmúlt percekben arról beszélgettünk, hogy a koronavírus járvány az Egyesült Államokban szakmai és politikai viták keresztüzében is áll. Ebben a pillanatban mire lehet számítani? Befolyásolhatja mostani helyzet az elnökválasztást, illetve Donald Trump újraválasztási esélyeit?
Természetesen, ahogy az első részben többször szó esett arról, a gazdaságnak az állapota mindenképpen egy jelentős faktor, sokak szerint talán a legjelentősebb, és történelmi példákat nézve egy jó állapotban levő gazdaság esetében általában nem szokták az elnököt leváltani. Tehát nagyon jó esély, vagy sokkal jobb esély lettek volna akkor Donald Trumpnak, hogyha nem lett volna a koronavírus járvány, hiszen a gazdaság az utóbbi három évben rendkívül jól teljesített, rekord alacsony munkanélküliséggel, 2-3, sőt a fölötti GDP növekedéssel. Tehát azt lehet mondani, hogy a gazdaság egy olyan állapotba került, ami kedvező lett volna a Donald Trumpnak, tehát hogy ugyancsak korábban szó esett arról, ez a rekord alacsony munkanélküliség hetek alatt 30 millió fölé emelkedett, a gazdasági visszaesés ugyancsak mínuszba, tehát hogy azt hiszem a közgazdászok szoktak beszélni negatív növekedésről, tehát itt most már negatív növekedésről van szó, és ez mindenképpen rontja Donald Trumpnak az esélyeit, mert nagyon sok minden más tényezőnél a demokraták általában azok, akik inkább nyerő helyzetben vannak, de hát természetesen még nem lefutott az egész mérkőzés, hiszen egyrészt Joe Bidennek a kampánya meglehetősen lanyha, igaz, hogy még nem nagyon indulhatott be, hiszen hivatalosan még nem jelölték elnöknek, ez a júliusban a demokrata elnökjelölő konvención történik meg, és az ő szempontjából nagyon fontosságú lesz az, hogy Bernie Sanders, aki hivatalosan felfüggesztette úgymond a kampányát, de nem teljesen lépett vissza, aminek a politikai, mondjuk taktikai része az, hogy minél több saját embert vagy támogatót szeretne a konvención, mennyire tudja elvinni majd a demokrata párt programját bal felé, az úgynevezett progresszíveknek az irányába, tehát mennyire tudja rávenni arra Joe Bident, hogy mondjuk kiálljon a 15 dolláros minimum órabér mellett, az egészségügynél visszahozza az úgynevezett Obamacare-t, tehát az úgynevezett állami egészségügyi biztosítási opciót, illetve azt minél jobban kiterjessze, hogyan tudja például a klíma ügy mellé állítani az elnököt, ez inkább mondjuk a demokrata párt baloldalán levő Ocasio-Cortez és a zöldeknek a programja, akik egy zöld New Deal-t is erőterjesztettek, amely iszonyatos költségekkel járna a következő 5-10 évben. Biden különben 2050-re szeretné szén-dioxidmentessé tenni az első számokat, ezt a demokrata baloldal túl távolinak tartja. Tehát röviden nagyon sok függ attól, hogy Biden mennyire viszik el balra Bernie Sandersék, mert egy erősen baloldali programmal azért nem nagyon valószínű, hogy Bidennek nőnének az esélye, főleg úgy, hogy egy ilyen gazdasági helyzetben adóemeléseket kellene, hogy bejelentse, hogy finanszírozza ezeket a nagyon drága programokat, és az infrastruktúrai beruházásokat, amelyeket megígért kb. 1 billió dollár értékben. Tehát nem biztos, hogy ez egy nyerő pozíció lenne, de hát még nem történt meg a demokrata pártnak az elnökjelölő konvenciója, de ezek azok a tényezők, amelyek gazdasági szempontból erősen befolyásolhatják a Trump-Biden párharcot.
És mennyire tűnik most már biztosnak, hogy a demokrata párt elnökjelöltje Joe Biden korábbi alelnök lesz?
Teljesen biztosnak tűnik ilyen pillanatban, hogyha csak nem történik valami előre nem látható esemény, hiszen az összes többi demokrata elnökjelölt felfüggesztette a kampányát, legutoljára Bernie Sanders. Igaz, hogy az elnökjelölő, illetve az előválasztásokat elhalasztották nagyjából, és ha megtartják, azok valószínű csak levélszavazások lesznek, de nem tartom valószínűleg, hogy itt bármilyen nagy változás lenne. Főleg azért, mert azért a demokrata szavazóknak a döntő többsége belátja azt, hogy egy Bernie Sanders-el vagy egy hasonlóan a demokrata pártól, nem is szólva az amerikai főáramtól, messze barrával a jelöltel semmi esélyük nem lenne egy országos választáson. Még egy nagyon fontos dolog van a demokrata párt elnökjelölt konvencióján, ez pedig az alelnöknek a kiválasztása. És Biden esetében ez már hogy kétszeresen fontos, egyrészt 77 éves, tehát meglehetősen idős, ezen kívül hát sokszor nem úgy tűnik, mint aki már mondjuk szellemi képességek a csúcsán lenne, elég sok minden tévedt, összekever neveket, államokat, számokat és így tovább. De független attól, hogy milyen számi állapotban van, az biztos, hogy ő egy etikus elnök lenne, etikusos elnök lenne, és az is valószínű, hogy az elnök alelnök jelölt és az alelnök jelölt, vagy az alelnök abban az esetben, hogyha megválasztják Biden, lenne az, aki 2024-ben a demokratákat képviselni az elnökválasztáson, tehát föl kellene építeni addig ezt az illetőt, és az is biztos, hogy ez egy nő lesz, mert Biden ígéretet arra, hogy női alelnököt fog választani. A kérdés már csak az, hogy az alelnök jelöltek, a női alelnök jelöltek közül, majdnem egy tucatné forog most ilyen például a politikai kommentátorok között, ki lesz az, aki végül is befutó, mert ott adott esetben mondjuk Stacey Abrams, georgiai meglehetősen progresszív, vagy magyarul amerikai szempontból szélső baloldali fekete politikus nő, akkor az nem fogja Biden esélyét növelni, viszont adott esetben, hogy mondjuk Kamala Harris, ugyancsak egy színesbőrű hátterű kaliforniai szenátornő, korábban elnökjelölt, aki inkább középutasnak számít, ki tudná egyenlíteni, vagy kiegészíteni jól Bident, az, hogy fehér, idős és férfi, ami a demokrata szavazók egy részénél nem feltétlen nyerő pozíció. Másodszor pedig földrajzilag tudná ki egyenlíteni, hiszen Biden keleti parti, Kamala is még nyugati parti, tehát földrajzi szempontból is ez adott esetben jó lenne, de hát Elizabeth Warren is még fut, úgymond, viszont Massachusetts is eléggé markánsan balra áll Bidentől, vagy Amy Klobuchar, aki minnesotai, viszont fehér, igaz, hogy középnyugati, vagy az említett Whitmer, kormányzó michigani, de ő is fehér és nő, tehát ő sem biztos, hogy a radikális baloldali színes bőrűeknek megenni a tetszését. Tehát röviden, nagyon fontos az, hogy ki lesz majd az alelnök jelölt, és talán fontosabb, mint eddig, mert általában nem az alelnök jelöltre szavaznak az emberek, viszont tehát a különleges körülményeket tekintve most úgy tűnik, hogy azért nagyobb szerepe lesz annak, hogy ki lesz az alelnök jelölt, mint mondjuk volt 5-10-20 évvel ezelőtt.
És visszatérve a republikánusokhoz, ugye említette, hogy Donald Trump újraválasztási esélyeiben nagyon nagy szerepe van a gazdasági adatoknak, de a gazdasági adatok mellett nem számít az, hogy a koronavírus járvány ellen milyen lépéseket tett, milyen nyilatkozatokat tett? Mert hogy ugye a koronavírus járvány, ha demokrata, ha republikánus az elnök, akkor is itt lett volna, akkor is meg kellett volna vele küzdeni.
Igen, hát ez az, amit nyilvánvalóan Trumpért a republikánusok hangsúlyoznak, hogy ez nem az elnök személytől függött. Ja, persze a vita, most a politikai vita azon akörül zajlik, hogy az elnök mikor ismerte úgymond föl, hogy itt komoly a helyzet, mikor tudott arról hírszerzéses egyéb forrásokból, hogy valóban a járvány eléggé széles tömegeket fenyeget az Egyesült Államokba, illetve amikor ezt megtudta, akkor milyen lépéseket tett, vagy nem tett, mennyire vette komolyan, vagy nem komolyan, és hát Trump az eddigi szereplése szíven mondott ilyet is, meg olyat is, tehát volt, hogy ezt bejelentette, hogy 2 hét alatt ez le fog zajlani, utána, hogy ez nem komoly, utána, hogy ez komoly, utána különböző extrém gyógymódokat ajánlgatott, kétségbe vonta a szakértőknek a véleményét, utána vitába keveredett a kormányzókkal, hogy kinek a felelőssége az, hogy elsősorban használnak a betegség elterjedése. Tehát ezek a kérdések azért szerepet játszhatnak, bár azt hiszem, hogy itt azért mind a két oldalnak eléggé sok olyan mondjuk muníciója van, amelyet a másik elföl tud használni. Nyilván a republikánsok azt fogják hangsúlyozni, hogy főleg az egyes tagállamok azok, amelyeknek a kompetenciája volt és van ebbe az ügybe fellépni. Az elnök jelentős mértékű gazdasági segélycsomagot fogadtatott el, persze ennek a mértékéről is zajlanak viták, illetve nem csak a mértékéről, hanem az összetételéről is, például a demokraták, Nancy Pelosi házelnök zöld politikákat is bele akart vinni ebbe a csomagba, a republikánsok viszont elsősorban többek között még a nagyvállalatokat segítették ki, vagy segítik ki a repülőgépgyártóktól kezdve az autógyárakat, tehát nyilván van politikai vita folyik, hogy most melyik fontosabb. Tehát ezek a kérdések biztos, hogy előkerülnek, illetve ami még fontos kérdés lehet, az az egészségügynek a kérdése. Donald Trump határozottan kiáll az egészségügy privatizálása, illetve nem privatizálása, hogy magánkézben való tartása, egyéni felelősség, és a demokraták az egész járványból azt a következtetést vonták le, hogy az Obama-kert kell visszahozni, illetve kiterjeszteni, és hát szélsőséges esetben Bernie Sanders és több más demokrata politikus, Bernie Sanders demokrata szocialista különben a politikusnak a javaslatára nem csak az, hogy ki kell terjesztenem, egyszerűen állami egészségügyi ellátást, illetve biztosítási rendszert kell bevezetni a jelenlegi rendszer helyetlenben, mégis döntően a magánbiztosítások vannak jelen.
És ugye említette, hogy Donald Trump egymással nem mindig egyező nyilatkozatokat, kijelentéseket tesz. Egy dologban viszont kifejezetten következetesnek tűnik. Beszélgetésünk előtti napon is Kínát tette felelőssé az amerikai elnök a koronavírus járvány terjedése miatt, a WHO-t pedig Kína bábjának minősítette. Mivel érvel az amerikai elnök, illetve miért ez a kitartó nyilatkozat?
Kínával kapcsolatban úgymond több legyet is akar ütni Trump. Egyrészt 2016-ban megígérte azt, hogy Kínával szemben keményen fog föllépni, és az előző kormányzatokat, elsőbb a demokratákat tartja felelősnek azért, hogy stratégiai hibát vétettek azzal, hogy Kínával szemben megengedő politikát folytattak az elmúlt évtizedekben. Szemet hunytak a fölött, hogy Kína sorozatosan megsérti többek között a világkereskedelmi szervezetnek a szabályait, dömpingáron ad el tiltottámi támogatások szemtulajdonnak az elvétele, illetve ellopása, kikényszerített technológiai transzferek, és így tovább. Tehát egyrészt egy 2016-os és azóta folyamatosan hangoztatott választási kampány középpontjába tette Kínát, és ennek megfelelően a Kína kártya kijátszása, ez folyamatosnak tekinthető. Bizonyos eredményeket elért különben, mert sikerült csökkenteni a Kínával szembeni kereskedelmi deficitet, és Kína a legutoljára még januárban az úgynevezett első fázisú megállapodásnál ígértetett arra, hogy 200 milliárd dollár értékben vásárol az Egyesült Államokban, sokak szerint ez megvalósíthatatlan, mivel havonként 6%-a kellene növelni a következő két évben az amerikai importot, és erre semmi reális lehetőség nincs. Tehát minden esetre Kína kártya kijátszása ebből a szempontból hozhat a konyhára Trumpnak. Másodszor vissza szeretné az amerikai vállalatokat telepíteni Egyesült Államokba, Kínából, adókedvezményekkel és így tovább. Itt a baj az Trump szempontjából, hogy sok vállalat igaz, hogy a kínai gyakorlatot nem nagyon szereti, viszont nem biztos, hogy Amerikába mennek vissza, inkább elmennek Kínával szomszédos országokba, ahol kedvező körülmények között is ugyancsak alacsony munkabérköltségekkel tudnak dolgozni. A harmadik szempont az, hogy kínaiak valóban függetlenül attól, hogy most ember vagy nem ember okozta a vírus elterjedését, tehát hogy most laboratóriumba keletkezett, vagy úgynevezett nedves piacon indult ki Wuhanból. Az biztos, hogy hát, hogyha kicsit ilyen frivolakok lenni, ilyen csernobili módon jártak el, hogy eléggé jelentős pétreakcióval közölték a világgal, hogy járvány van, és addig hát kiszabadulhatott sok olyan vagy elszabadulhatott a járvány olyan helyekre is, amelyek adott esetben nem szabadulhattak, vagy nem kerültek volna a járvány útjába. Hát nyilván a kínaiak ezt vitatják, itt egy nyilatkozott háború van, viszont az, hogy Kínával szemben úgymond keményen lép föl Trump, az amerikai kétharmadának tetszik. Tehát Kínával szemben az amerikai kétharmada nagyon szkeptikusan áll hozzá. És végül a negyedik pont személyes, ugyanis Hunter Biden, aki hát Ukrajnában is meglehetősen érdekes gazdasági és egyéb kapcsolatokra tetszett, Kínában is beült egy 80%-ba kínai pénzzel működő vállalat igazgató tanácsába, véletlenül azután, hogy az édesapja Joe Biden alelnőként Kínába járt, és hát nyilván van ezeket a szélmes dolgokat is majd a republikánusok elő fogják venni. Tehát az a Kína kártya jelen pillanatban, hát nem azt mondom, hogy nyerő Trump részére vagy számára, de az biztos, hogy a demokraták itt videkezésre kell, hogy kényszerüljenek, mert a felső tények közül néhány azért megállja a helyét.
Korábban a Fehérház, illetve Mike Pence alelnök is bizonyítékokat ígért arról, hogy egy wuhani laborból került ki a kórokozó. Mit lehet ezekről tudni?
Hát ezt nem nagyon lehet tudni, mert hivatkoznak ugyanarra a titkosszolgálati jelentésre azok, akik azt mondják, hogy a laboratóriumból került ki, és azok is, akik azt mondják, hogy nem. Azt hiszem nem nyilvános, legalábbis én nem láttam nyilvánosan ezt a jelentést. Az biztos, hogy az amerikaiak, mert meg az ausztrálok, azok Scott Morrison miniszterelnök, aki leginkább hitelt ad annak, hogy itt emberi mulasztás történt. De megismételném azt, amit korábban mondtam, független attól, hogy most laboratóriumból került ki, vagy pedig egyszerűen hát a kínai mondjuk kúspiacoknak az egészségügyi mondjuk környezetét vagy feltétét ismerve nem meglepő, hogy esetleg onnan kerül ki valamilyen vírus. Az biztos, hogy a kínaiak és a kínai vezetés, most ez megint csak egy másik kérdés, hogy a tartományi vagy a központi vezetés, de hát a kínai államot tekintve azért a központi vezetésnek gyakorlatilag mindenbe beleszólása van. Hibázott, hogy hetekig ültek ezen a híren, megpróbálták feltétlenül eltusolni vagy lokalizálni, Szóval ez biztos, és hogyha nem is amiatt felelősek a kínaiak, mert egy laboratóriumból szabadult ki az a vírus, amiért felelősek, amiért állítólag összejátszol, és ez az, amit korábban is kérdezett, vagy engem is utalt rá, hogy a WHO együttműködött, vagy nem működött együtt a kínaiakkal, vagy összejátszott velük, hogy ők sem vették komolyan ezeket a jeleket, vagy ő előlük is eltitkolt a Kína. Tehát ez biztos, hogy a kínai vezetés itt valamilyen szinten hibázott. Az már egy másik kérdés, hogy ezt milyen szinten és milyen eréllyel használja ki az Egyesült Államok, és nem csak az amerikaiak, hanem azért most már Európában is egyre többen mondjuk szkeptikusan tekintenek arra a szerepre, amit Kína játszik egy-két területen.
Mert hogy Donald Trump új frontot nyitott, a kínapártisággal vádolt WHO az egészségügyi világszervezet ellen, április 14-én átmeneti időre felfüggesztette a WHO-nak nyújtott amerikai pénzügyi támogatást, most pedig már a kilépéssel fenyeget. Mit nyerhet, illetve mit veszíthet ezzel a retorikával Washington?
Az amerikaiak és a republikánusok általában nagyon szkeptikusak ezekkel a multilaterális intézményekkel szemben, az ENSZ szakosított intézményével szemben. Az amerikai korábban kijöttek az UNESCO-ból, az ifjabb Bush kormányzat alatt John Bolton, aki később nemzetbiztonsági tanácsadó lett a Trump kormányzatba, és a Bush kormányzat alatt rövid ideig ENSZ nagykövet volt. Azt mondta, hogy az ENSZ székházának felső 10-20 emeletét le lehetne dózerolni, mert teljesen fölöslegesek, csak a pénzt költik, tolgatják a papírt, és semmi hasznosat nem csinálnak. Az amerikaiak nem adnak katonát a kéksisakosokhoz, tehát az ENSZ haderőbe sohasem, semmifajta ENSZ-béke hadműveletben nem vesznek részt. Általában a Trump adminisztráció még inkább mondjuk ellenséges a multilaterális intézményekkel szemben. Köztudott, hogy a transzcsendes óceáni partnerségből kilépett, a transatlantit felfüggesztette, a NATO-val szemben meglehetősen éles retorikával él időnként az elnök, és általában az amerikaiak benyomása az, hogy ezek a szerzetek amerikai pénzből funkcionálnak, ami annyiban igaz, hogy például az ENSZ-be is, vagy a WHO-ba is az amerikai nagyságrendekkel többet fizetnek be, mint mondjuk Kína, amelyik azzal dicsekszik, hogy hát az ő egy főre esetben a purchasing power az nagyjából egyenértékű, mint az Egyesült Államoké, viszont hát nagyságrendes rendekkel kisebb mérték veszi ki a részét ezekben ezeknek a szerzeteknek a finanszírozásában. Ez amire 2005-ben többek között egy volt külügyminiszter helyettes, Robert Zöllig utalt, hogy a kínaiak nem hajlandók megfelelő részt vállalni, úgymond nem megfelelő részvényesek a világban, hanem idézőjelben ingyen ebédet akarnak enni, és kihasználják az amerikaiak vagy a nyugati világ által teremtett világrendet ahhoz, hogy gyakorlatilag megfelelő részvétel nélkül azoknak az előnyeit élvezzék, a kötelezéseket pedig nem.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége. Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!